Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Pál apostolnak a korintusbeliekhez írt első levele 15. részéből az első 11 verset olvassuk. Pál apostol korintusbeliekhez írt első levele 15. részéből az első 11 vers így szól hozzánk. Eszetekbe juttatom továbbá, testvéreim, az evangéliumot, melyet hirdettem néktek, melyet be is fogadtatok, melyben állotok is, amely által üdvözültök is, ha megtartjátok, ami némű beszéddel hirdettem néktek, ha csak nem hiába lettetek hívőkké. Mert azt adtam előtökbe főképpen, amit én is úgy vettem, hogy a Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, és hogy eltemettetett. És hogy feltámadott a harmadik napon az írások szerint. És hogy megjelent Kéfásnak, azután a 12-nek, azután megjelent több mint 500 atyafinak egyszerre, kik közül a legtöbben mind máig élnek, némelyek azonban el is aludtak. Aztán megjelent Jakabnak, azután mind az apostoloknak, legutoljára pedig mindenek között, mint egy torszülöttnek, nékem is megjelent. Mert én vagyok a legkisebb az apostolok között, ki nem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert háborgattam az Istennek anyaszent egyházát. De Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok, és az ő hozzám való kegyelme nem lett hiába való, sőt, többet munkálkodtam, mint azok mindnyájan, de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Akár én azért, akár azok, így prédikálunk, és így lettetek ti hívőkké. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most gyertek, fennállva hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy hozzád fordulhatunk imádattal, hódolattal a szívünkben. Advent ünnepén az első vasárnap vagyunk, és köszönjük néked, hogy már készülődhetünk a te születésnapodra, ami majd karácsonykor reménységünk szerint elérkezik. Köszönjük te néked, hogy már most téged magasztalhat a szívünk, mint ahogy minden napon, hiszen te méltó vagy arra, hogy minden napon téged dicsérjünk, áldjunk. Hiszen te vagy az, aki eljöttél erre a földre azért, hogy megváltónk legyél, és aztán urunk is legyél, aki megmentesz minket a kárhozattól, és az örök életet adod meg nekünk, aki megmentesz a legnagyobb rossztól, és megajándékozol a legnagyobb jóval, amit elképzelni sem tudunk. Köszönjük néked irántunk való szeretetedet, lehajlásodat, akkor, amikor először eljöttél, és hogy azóta is eljössz az ige hirdetésben, szent lelked erejével, és megszólítasz bennünket, személyesen ma is, itt is, ebben a templomban. Köszönjük néked, hogy előtted állhatunk, és imádhatunk téged, és kérhetünk arra, hogy szólj ma is hozzánk, enged, hogy jobban megismerjünk, hogy közelebb kerülhessünk hozzád. Ha már a tiéd vagyunk, még inkább megerősödhessünk te benned, a te hitedben, az irántad való odaadásban és szeretetben, és ha nem vagyunk még egészen a tiéd, akkor, hogy a tiéd legyünk, kérünk, munkálkodj ezen. Kérünk téged, segíts, hogy szívünket, egész életünket neked adhassuk. Te lehessél a középpont, te lehessél a mi napunk, te lehessél a mi holdunk, te lehessél a mi csillagunk, aki körül forgunk, aki mindent jelent a számunkra. Könyörülj meg rajtunk, és végezd ezt el szent lelked erejével, szívünkben és életünkben. Köszönjük néked, hogy áldásodat így kérhetjük, és így remélhetjük, nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, íge hirdetésre készülve a 162. énekünknek a 7. versét énekeljük. A 162. énekünk 7. verse így kezdődik. Prédikáltasd szent ígédet, felséges Isten!
Fair.
Isten tiszteletünk alapigéjét Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írt első leveléből olvassuk, az első levél 5. részéből, a 9. verstől a 11. versig. Mert nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget szerezzünk, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alszunk, együtt éljünk ő vele. Vigasztaljátok azért egymást, és építse egyik a másikat, amiképpen cselekszitek is. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, az evangélium dicsőségéről beszélünk, most már harmadik vasárnapja. Beszéltünk arról, hogy miért olyan végtelenül súlyos üzenet az Isten örömüzenete, az örömhír, az evangélium. Most a felsorolt legalább 8 érv mellé még egy 9-et is teszünk. Hát azért páratlanul dicsőséges az evangélium, mert az emberélet Istenről, az Úr Jézus Krisztusról szól. Arról is szól, hogy Isten a mindenség teremtője, gondviselője, a Szent Isten, az igazságos Isten mit tett azért, hogy nekünk, teremtményeinek megbocsásson az ellene való lázadásunkért, minden érdemünk ellenére, és visszafogadjon a társaságába, tudnilik elküldte az Úr Jézust és az ő kereszten áldozott életért nekünk megbocsátott, és megbocsátása ígéretével hív vissza bennünket az önistenítésből, az ő istenítésébe, az ő dicsőítésébe. De ebben az Isten evangéliumában kulcs szerepe van az Úr Jézus Krisztusnak, aki Isten dicsőségére és a mi javunkra eljött erre a földre, és elvégezte a maga feladatát. Teljesítette azt, amiért küldetett, meghalt a keresztfán, és aztán feltámadt harmadnapon. És az új emberiségnek, az új ég és föld emberiségének a feje lett. Tehát Jézusról szól az evangélium mindenek előtt és mindenek fölött, és ha eddig Istenre tettük a hangsúlyt, aki cselekedett azért, hogy hozzá visszatérjünk, most azt arra kell ráfókuszálnunk, hogy ő Jézus Krisztusban mit cselekedett, értünk, hogy visszatérjünk hozzá. Mert ő Jézus Krisztus által cselekedte meg azt, hogy mi irántunk megbéküljön, és mi hozzátérhessünk, és vele élhessünk. Nem lenne evangélium Jézus nélkül. Nincs örömüzenet Jézus nélkül. Ezért most vasárnap is, és majd a következő vasárnapokon is azt szeretném, ha rá fókuszálnánk, ráfigyelnénk az Úr Jézus Krisztus drága személyére, akiről az Atya olyan nagyszerű bizonyságot tett egyébként. Hiszen olvassuk azt, hogy a megkeresztelkedésekor már kinyilvánította, hogy az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Aztán utána a megdicsőülés hegyén is az Úr Jézus mellett tette le a voksát, ugyanígy megdicsőítve őt. Hát akit az Atya Isten így fölmagasztalt, azt nekünk is fel kell magasztalni, és föl kell emelnünk, és meg kell látnunk, meg kell értenünk, hogy az evangéliumnak az elengedhetetlen alkotó része ő, Jézus, és az a munka, amit ő elvégzett. De hát kicsoda ez a Jézus, aki körül már 2000 éve zajlanak a viták, aki körül mindig vibrál a levegő, akit annyian támadnak, annyian gyanúsítgatnak, és annyian védelmeznek is. Hát ő az evangélium lényege, aki nélkül nincs evangélium, de egy kicsit nézzük közelebbről az ő személyét. Annak a személyét, aki ott feküdt tulajdonképpen a jászol bölcsőbe, így is mondhatom. Először is vegyük észre, testvéreim, azt, hogy ő a valóságos Isten. Ő valóságos Isten. Az Úr Jézus maga erről tett tanúságot. Ő tudatában volt annak, hogy ő kicsoda. Azt mondja egyszer a zsidóknak, hogy mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. Én vagyok. Itt azt úgy nevezi magát, mint ahogy Isten nevezte magát a az égő csipkebokorban, amikor Mózesnek kijelentette magát, és Mózes kérdezte, hogy ki vagy te, mit mondjak a népemnek, ki küldött engem, és mondja, a vagyok küldött, ezt mondjad nekik, a vagyok. És akkor Jézus azt mondja a zsidóknak, mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. Én tudom, hogy ki vagyok. Aztán olyan csodálatos, hogy az Úr Jézus a főpapi imádságában kéri az atyától, hogy te dicsőíts meg engem azzal a dicsőséggel, melyel bírtam te nálad a világ létele előtt. A világ létele előtt. Már ott voltam a te dicsőségedben. Ugyanazt a dicsőséget add majd nekem. Ő már létezett a világ teremtése előtt, minden teremtmény előtt az isteni dicsőségben. Olyan csodálatos, amikor azt olvasjuk János evangéliumában, hogy így szól, én és az Atya egy vagyunk. Az Atya én vagyok, és én vagyok az Atya. Annyira egyek vagyunk, miközben mások is vagyunk. Azt mondja az egyik tanítványának, aki ott kérdezősködik, hogy aki engem látott, látta az Atyát. Miért kéred, hogy mutassam meg neked az Atyát? Én vagyok az. Bennem láthatod, hogy milyen az Atya Isten. Olyan csodálatos aztán az apostoloknak a bizonyságtétele. Azt mondja Pál apostol a római levélben, hogy a Krisztus örökké áldandó Isten. Örökké áldandó Isten, így nevezi. És aztán olvassuk János apostolnak a leveleiben, az első levél 5. rész 20. versében, ő az igaz Isten és az örök élet. Ő az igaz Isten és az örök élet. Csodálatos a Kolossé levél bizonyságtétele. Jézusban lakozik az Istenség teljessége. Aztán olvassuk a Filippi levélben, Jézus nem tekintette zsákmánynak, hogy ő Istennel egyenlő. Ő Istennel egyenlő. Tituszhoz írt levélbe, várjuk a nagy Istennek, azaz megtartó Jézusunknak dicsősége megjelenését. Tehát húzódik, testvéreim, át az egész új szövetségen, még több igét is tudnék idézni, hogy Jézus Krisztus Isten. Nem egy ember, aki megistenítetett valakik által, hanem ő eleve isteni személy. A cselekedetei is ezt árulják el. A zsidók is észlelték, amikor meggyógyította azt az embert, akit ugye leeresztettek a háztető megbontásával ő elé, de mielőtt meggyógyította volna, mondott valamit. Azt mondta neki, megbocsáttattak néked a te bűneid. És akkor az ott ülő zsidó írástudók rögtön tudták, hogy ez Isten káromlás. Mert az bűnöket egyedül Isten bocsáthatja meg. De Jézus megbocsátotta a bűnt, és annak igazolására föl is gyógyította ezt az embert a bénaságából. Aztán csodálatos dolog ez, testvéreim, hogy parancsol a démonoknak, és azok is elkotródnak. A sátánt legyőzi az Úr Jézus, a halált legyőzi az Úr Jézus. Látszik ebből, hogy minden ható. Olyan hatalma van, ami fölfoghatatlan az emberi elme számára, az emberi ész számára, és lehetetlen mi nekünk. De ő neki nem volt lehetetlen, mert Isten volt. És nem akarom ezt túl feszíteni, ezt a pontot, erről nagyon sokat lehetne beszélni. Egyszerűen az Úr Jézusnak az egész személye az sugározza az ő istenségét. Még a valóságos és igaz emberségében is ott van az ő istenség, és előragyog belőle. És látszik, hogy az első keresztjének is az evangéliumokat, az apostolok cselekedeteit, a leveleket olvasva mind-mind felismerték ezt, és így vallották meg őt. A legkorábbi keresztjén prédikáció, a legelső vértanú szavai, a legelső pogány jelentés az egyházról, a kereszténységről, a legelső liturgikus ima, így mondja egy egyháztörténész, mind arra utal, hogy Jézust Úrnak, azaz Istennek tekintették a keresztjének. Nyilván ennek megvolt a maga alapja, magának Jézusnak a személyében, a tetteiben, a szavaiban. Egyszerűen, akik ott voltak mellette, nem tudták ezt nem felismerni, bár amikor Péter apostoltól kérdezi, kinek mondanak az emberek, és aztán mondják, hogy kinek, és ti kinek tartotok engem. És Péter mit mond? Mi felismertük azt, hogy te vagy az Istennek a fia. És mondja neki Péter, ezt nem a test és vér jelentette ki neked, erre nem magadtól jöttél rá, és nem is emberek tanítottak erre, hanem az én mennyei atyám jelentette ki neked. Tehát ez valami csodálatos dolog, hogy felismerhető azért Jézusban, de csak isteni kijelentés nyomán, hogy ő az, akinek mondja is magát, ő Isten. Ez az első, testvéreim, amit szívünkbe kell vésnünk ma, hogy az Isten örömüzenetének, az evangéliumnak a tengelyében álló Jézus, és ez nagy súlyt ad az evangéliumnak, valóságos Isten. A második dolog, amit szeretnék ma a szívetekre helyezni, hogy az Úr Jézus valóságosan és igaz ember is. Valóságosan és igazán ember is. És igaz ember is. Nem csak az tűnik fel, hogy az Úr Jézus, amiket mond, és amiket cselekszik, azok mind az istenségét tanúsítják, hanem azt is, hogy teljesen emberi vonásokat hordoz. Egyszerűen Mária úgy hordozta a méhében a csodálatos fogantatás után, mint akármelyik anya a gyermekét. Kihordta, és úgy született meg, ahogyan bárki. Igazi teste volt neki. Úgy nőtt fel, ahogy bárki. Kellett őt szoptatni, kellett etetni, itatni, még tisztába is tenni. Ha később jött-ment, akkor elfáradt. Olvassuk a Bibliában ezt, hogy megéhezett, megszomjazott. A hosszú utazás után kimerült volt, olvassuk, hogy szomorú is volt, magáról mondta ezt, hogy az ő lelke szomorú, mint halálig. Aztán utána szenvedett, a szenvedéseiben is valóságos emberként szenvedett úgy, hogy bármelyikünk végigment a haláltusa gyötrelmein, és meghalt úgy, mint ahogy bárki. És ezt nem felejtették el soha a keresztjének, hogy az a Jézus, a názareti Jézus az Isten, de ugyanakkor ember is. És semmi nem utalt arra, hogy az ő teste az valami látszat test lett volna, valami szellem lett volna, hanem teljes mértékben igazi test volt. Mondta Tamásnak is a feltámadás után, hogy gyere ide és érintsd meg a kezemet, hogy, és a sebeimet, tedd bele az ujjadat, hogy látod, ez nem egy szellemnek nincs teste. Akkor megijednek a tanítványok a Genezáreti tónál, ott is ezzel biztatja őket, hogy egy szellemnek nincs teste, nekem van. Hozzatok valami halat, mert eszek. Tehát ilyen valóságos ember, de nem csak valóságos ember és igazi ember testvérek, hanem igaz ember is. Ez nagyon fontos dolog. Azt jelenti ez, hogy nem volt bűne. Úgy is született meg, hogy abszolút mentes volt a bűntől. Nem úgy született meg, mint mi, mert mi eleve, ugye, Biblia szerint romlott és gonosz embereknek születünk, akik magunkat istenítjük. Ilyen a természetünk. Nem Istent istenítjük, nem Krisztust istenítjük, magunk körül forgó ember. De Jézus nem ilyen természettel, nem ilyen emberi szívvel született meg, hanem abszolút szent és tökéletes volt. És utána az egész életében hiába próbálta őt a sátán is valami bűnre rávenni, nem tudta őt rávenni. Kísértette, de legyőzte mindig a sátánt. Nem követett el semmiféle vétket az Isten ellen, az Isten törvénye ellen. Írják az apostolok is, hogy ő egy szent, ártatlan, szeplőtelen, a bűnösöktől elválasztott és az egeknél magasságosabb személy. A zsidókhoz írt levélben olvassuk ezt. A Péter apostol azt írja, hogy ő bűnt nem cselekedett, szájában álnokság nem találtatott. De már nem így mondta az angyal Máriának, hogy ami benned fogantatik és tőled születik, az szentnek hívatik. Abszolút tiszta, abszolút más. Róla olvassuk, hogy szerette az igazságot és gyűlölte a hamisságot. És olvassuk a zsidókhoz írt levélben újra, hogy emberi mi voltában tökéletesen hasonló volt hozzánk, de azzal a különbséggel, hogy bűn nem volt benne. Egyszerűen ő igaz volt, ahogy már az ószövetségi profécia is mondotta a Messiásról, Ézsaiás könyv 53-ban olvassuk, hogy nem cselekedett hamisságot, és a szájában álnokság nem találtatott. Így is volt aztán a későbbiekben Jézussal kapcsolatosan. Tehát ő, mint valóságos, igazi ember járt ezen a földön. De ugyanakkor úgy, mint aki abszolút bűntelen volt, abszolút igaz volt, szent volt, tiszta volt. És ez megint egy olyan tény, testvérem, ami miatt oda kell figyelnünk az Isten evangéliumára. Mert az evangéliumnak ad súlyt, hogy az a Jézus áll a középpontjában, aki valóságos Isten, és ugyanakkor valóságos ember is, de igaz ember. Aki ott feküdt a jászolban, nem látták még ezt felőle, de a hívők meglátták, mindenkorban meglátták, és mi is megláthatjuk őt ilyennek. És így érünk el az Úr Jézusnak a kettős természete csodájához. Kettős természet. Ugye látjuk, hogy ő dicsőséges, valóságos, isteni személy, és ugyanakkor egy valóságos, igazi és igaz ember is. Egyszerre a kettő. Isten és ember egy szemébe. Isteni természet és emberi természet van benne. És ez egy nagyon sok vitára okot adó történetet kezdett el a keresztjén ókorban. Tulajdonképpen 451-ben egy zsinaton, a kalcedoni zsinaton zárták le ezeket a vitákat Krisztus személyéről, amikor is kimondták, hogy Jézusnak egy kettős természete van, akárhogyan is csűrték, csavarták a szót ott egyes teológusok, azért végül csak kristályosodott, hogy valóságos Isten és valóságos és igaz ember. És az ő énje, amikor megszólalt, akkor az isteni én volt mindig. Nem élt egy skizofréniában, nem volt, hogy hol ember vagyok, hol Isten vagyok. Amikor ő megszólalt, hogy én, akkor az az isteni énje volt. De ugyanakkor mégis két természete van. És a két természetet nem lehet összeelegyíteni, és nem is lehet elválasztani egymástól. Meg kell hagyni a maga csodálatos egységében. Ez egy olyan csodálatos dolog, hogy a kereszténység ezt azóta is vallotta, bár mindig voltak, akik ezt ugye támadták jobbról-balról, ma is támadják, a protestáns liberális teológia támadja ezt a tételt, de az eredeti bibliai és történeti kereszténység, a reformáció kereszténysége is teljes mértékben vallotta ezt. Jézus Krisztusnak ezt a kettős természetét mi is valljuk, én is vallom, így látom én is a Szentírásból, és ehhez ragaszkodnunk is kell, testvéreim. Nagyon ragaszkodnunk kell hozzá, mert ez a legszorosabb kapcsolatban áll a megváltással. A megváltással, az örömüzenettel. Mert csak Jézusnak a kettős természete által lehetséges az, hogy ő elégtételt adjon értünk Istennek, és ezáltal üdvözítőnk lehessen. Jézus istensége nélkül a váltság nem lenne teljes, az embersége nélkül meg nem lenne ránk vonatkozó. De mivel ő valóságos ember, a megváltást értünk végezte el. És mivel Isten, ezért teljes, 100%-os megváltást tudott szerezni nekünk. Heidelbergi K.T. is olyan szépen fogalmazza ezeket a dolgokat, utána nézhettek, hogy a valóságos Istennek kellett lenni, ami megváltónknak, hogy Istennek a bűn miatti végtelen haragját végtelen súlyában elviselhesse, és így kiengesztelést elvégezhesse. És azt mondja utána, isteni személyének végtelen értékével végtelen értéket adott a bűnökért. Ő az, akinek a véréért életét Isten megbocsátja a bűnöket, és visszafogadja magához a bűnösöket. Tehát Istennek kellett lenni, hogy az Isten haragjának a súlyát elviselhesse, és így kiengesztelhesse őt irántunk. És a személyének, isteni személynek kellett lenni, hogy végtelen értéket adjon Istennek azért, hogy azért a kincsér, az én életemért bocsáss meg nekik. Istennek kellett lennie, és ugyanakkor valóságos embernek kellett lennie, mert ott pedig azt mondja a KT, hogy az ember vétkezett testben és lélekben, az emberi természet követte el a bűnt, és ezért a valóságos embernek kellett az isteni büntetést elviselnie. Mert így igazságos, hogy amely test vétkezett, annak kell meghalnia. Az ember vétkezett, az embert kell ítélni. És ugyanezt, miután a bűn az testben és lélekbe követte el az ember, testben és lélekbe kellett elviselnie valakinek a büntetést, de annak olyan valakinek kellett lenni, aki magáért nem kell, hogy áldozatot mutasson be. Igaznak kellett lennie. És annyira döbbenetes ez, testvéreim, hogy ezek ugye később kristályosodtak ki a teológusok előtt is, ezek a gondolatok, de a Bibliában már ott van. Isten már az Ószövetségbe jelezte, hogy majd aki jön, aki megváltja az emberiséget, az Isten és ember lesz egy személybe. És tökéletes ember lesz, hogy majd elvégezhesse a megváltást. És amikor Jézus eljött, akkor teljesen megfelelt ezeknek a kritériumoknak. Valóságos Isten és valódi ember és igaz ember. És így kerül a keresztre. Úgy, hogy a sátán nem tudta megfogni soha. A tanítványok nem találtak benne hibát, az ellenségei se találtak benne hibát, úgy kellett mindenféle hazug tanúkkal elítéltetni, mert nem tudták megfogni őt. Ő igaz volt, igaz Isten és igaz ember, és abszolút tiszta ember, és így lett, ami megváltunk. Tehát, hogyha testvéreim megsemmisítjük valamelyik részt, akár az istenségét, akár az emberségét, oda lesz az evangélium, akkor az evangélium nem más, mint egy hoax, egy kacsa, egy semmi, de így nem az, testvérek. Így az valódi, csodálatos dolog, testvérek, csodálatos isteni üzenet, hogy ő Krisztusért nekünk megbocsátott, és ő érte visszafogadott magához, és ebben kell hinnünk, ezt elfogadnunk, és úgy oda térnünk a mi Istenünkhöz. És úgy egy új életet kezdeni vele, szentségbe, tisztaságba, igazságba, Krisztus érdeméért. Akkor az utolsó ponthoz érek, hát az Úr Jézusnál nem csak ez látszik, hogy ő valódi Isten, és nem csak, hogy valódi ember, és hogy a kettő csodálatosan szövődik össze, úgyhogy ott áll előttünk az Úr Jézus Krisztus a maga csodálatos valóságában, hanem fölvetődik egyszerűen a kérdés, hogy jött ő ide közénk? Hogy jött közénk egy ilyen valaki, aki Isten és ember, aki egy ilyen kettős természettel bíró isteni én? Hogy jött ő ide? És akkor a Szentlélek rátereli a figyelmünket az Úr Jézusnak a csodálatos fogantatására. A csodálatos fogantatására, testvérek. Hogy került ide? Így. Úgy került ide, ahogy az evangéliumok leírják, és ahogy azt a régi hitvallásunk összefoglalja, fogantatott Szentlélektől, születék Szűz Máriától. Gábriel angyalt küldte Isten egy szűzhöz, Názáretbe, Máriához, és közölte vele, hogy kegyelmet nyert Istentől, mint bűnös, kegyelmet nyert, és ő ad majd életet a magasságos fiának. Mária eljegyzett felesége volt Józsefnek, de még nem voltak együtt. Ő még a zsidó házasság egy ilyen kétlépcsős házasság volt, ő még a kiddusim állapotban volt, el volt jegyezve, már hozzátartozott Józsefhez, de még nem éltek együtt. Az még egy következő ünnep volt, ami után együtt élhettek. Mária azt mondja, nem voltam még soha férfivel. És mondja neki, nem így fog születni, hogy férfitől születik. Hanem a Szent Isten lelke száll föléd, az a lélek, aki ott lebegett a teremtés hajnalán a vizek felett, és most feletted fog lebegni, és általa a magasságos Istennek teremtő ereje beárnyékoz, betakar téged, és ő hozza létre benned a fiának, az isteni fiúnak emberi testét, emberi természetét. És úgy is lett. Úgy lett, ahogy az ősi profécia mondta, Ézsaiásnál olvastuk ezt, Máté is felidézi, íme a szűz fogan méhében. Fogan méhében, és szül fiat, és nevezed annak nevét Immánuelnek, ami azt jelenti velünk az Isten. Jézus fogantatásának, testvéreim, a nagy titka ez, amit nem tudunk megmagyarázni, nem tudunk megérteni. Ez mégis annyi fény hullik rá a Bibliából, amennyi kell ahhoz, hogy elhihessük, és megnyugodhassunk benne, és ne bogarásszuk ezt, mert úgysem tudjuk megfejteni. Beletörik a bicskánk ebbe a dologba, mint hogy sok egyébbe is. Ebbe meg pláne. Az biztos, hogy Máriában az Isten fia, a magasságos fia, az örök isteni fiú valahogyan egy emberi természetet vett magára. Emberi testet, emberi természetet vett magára bűn nélkül, és ez a csodálatos személy, akiben Isten és ember összekapcsolódott, 9 hónap múlva megszületett Betlehemben. Így jött közénk ez a csodálatos személy, akit úgy ismertek meg a tanítványai, meg az emberek, mi is, hogy Isten és ember, és kettős természet, isteni csodálatos lény, aki így lett a mi megváltónk. Istenségénél és valódi emberségénél fogva, így lett a mi megváltónk. Testvérek, ez a Jézus fogantatása, ez ma nem is tudom, igazából a protestáns teológia a 19.-20. században folyamatosan támadja ezt a tényt. Már valakinek van újfordítású bibliája, már ott is kitűnik, csak tudni kell, hogy hol kell keresgélni. Ézsaiás könyvében megnézitek ezt a adott passzust, hogy hogyan fordítják. Nem azt mondja, mint a Károli. Károli még tudott héberül, hogy a szűz fogan méhében, és szül fiat. Nem az újfordítású bibliákban úgy mondja, a fiatal nő. Hát ugye az miért lenne jel? Egy fiatal nő azért lehet terhes nyugodtan. Itt pont az a jel, az a csoda, hogy egy szűz fogan méhében. Ezt fordította Máté evangélista is, úgyhogy szűz, partenos, görögre. Nem jöttünk mi, mert az eszünket meghaladja ez a csoda, meg más csodák is. És naturalisták vagyunk, és egyszerűen nem tudjuk elhinni, hogy Isten egyáltalán létezik, és be tud avatkozni ennek a világnak a dolgaiba, és akkor fogjuk, és a Biblia szövegét is elcsűrjük, csavarjuk. Ahelyett, hogy megmaradnánk ott, amit az írás mond, amit a Szentlélek sugalt. Hát úgy van ottan, higgyék el a testvérek, hogy az a szó, ami ott szerepel, alma, ez így hangzik ez a héber szó, ez azt jelenti egy nő, aki nem volt férfivel, aki szűz magyarul. Az Ószövetségben, ha jól emlékszem, 9-szer fordul elő a szó, 8-szor hold biztos, hogy olyan valakit jelent, aki abszolút érintetlen még. Egy esetben kérdéses, de ott is valószínűleg ugyanezt jelenti, mert ilyen esetekben ezt lehet mondani. Tehát nem kell ezt nekünk különösebben bogarászni. Az Isten lelke elég egyértelműen fejezte ki magát. Mária egy érintetlen, férfi által érintetlen személy volt. Hogyha Jézus testvéreim Józsefnek és Máriának a törvénytelen fia, jegyezzük ezt meg jól, vagy akár törvényes fia, akkor csak egy bűnös ember. Akkor megint csak ott tartunk, hogy az evangélium egy kacsa, egy hírlapi kacsa. Nem igaz. Mert akkor nincs megváltás, akkor nincs megváltónk, akkor az egész kereszténység egy hazugságra épül. Jézus egy ugyanolyan ember volt, mint mi, akinek magát is meg kellett volna váltani, hogy még bennünket is megvált, hát ilyen nincs. Nem ismeri a Biblia ezt a felállást. Olyan csodálatos testvérek ezt, hogy meg tudunk ebben nyugodni. Jézus, aki fogantatott Szentlélektől, és születék szűz Máriától. Hát nézzük azt, hogy mi az evangélium dicsősége, testvérek. Az, hogy Isten mit tesz azért, hogy az ember, aki föllázadt ellene, vele békességre jusson. Az Isten mit tesz azért, hogy én, s te, mi vele megbékülhessünk, mikor nem is akarunk megbékülni, és magunkat istenítjük ő helyette. Elküldi a fiát. Egy ki csodálatos személy, most őrá fókuszáltunk. Ott feküdt a jászolban ez a valaki. Isten és ember. Kettős természettel, egy isteni énnel. Ott fekszik ő, aki fogantatott Szentlélektől, az emberi természete szerint, isteni természete szerint örökkévaló Isten. Emberi természete szerint teremtett ember. És azért jön, hogy itt elvégezze a megváltásunkat. hogy aztán Isten közhírré tehesse mindenkinek, hogy gyere haza, hozzám, térj én hozzám, mert megváltottalak. A neveden hívlak téged, mert te az enyém vagy. Nekünk ez a Jézus az, aki a karácsony középpontjában áll. És őt imádjuk, és őt hisszük, és őt szeretjük, testvéreim, és ő az, akit hirdetünk is. Aki mellett, mint ilyen egyedülálló személy, kiállunk, és hívunk az ő hitére, és hívunk az ő követésébe másokat. Én is hívlak most benneteket újra. És ti is hívjatok másokat. És imádkozunk azért, hogy mi magunk is egyre inkább megismerhessük őt annak, aki valójába, és eljuthassunk a belévetett hitre, teljes odaadásra, az ő magasztalására és elszánt követésére. Segítsen ebben minket a mi Urunk. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, téged magasztal adventben is, karácsonykor is a kereszténység. Mi is ezt szeretnénk most tenni. Megvalljuk, hogy a te személyed számunkra csodálatos személy, megfejthetetlen titok vagy. Látjuk azt a Szentírásból, hogy te örökkévaló Isten vagy. Hiszen mondtad is, meg is pecsételted, meg is erősítetted, szent lelked így dicsőített meg a tanítványaid az apostolok előtt és mások előtt is. És köszönjük néked, hogy ugyanakkor teremtett emberi természettel is bírsz. Köszönjük néked, hogy így jöttél el Szűz Mária által erre a földre, és ott csodáljuk rajtad ezt a kettősséget, amit nem értünk, hogy lehet, hogy az örökké való Isten második személye teremtett emberi természetet vesz magára, hogy megváltónk legyen. Köszönjük néked, hogy mégis ilyennek látunk téged, és ilyennek vallunk. Köszönjük néked, hogy a te személyed előtt le kell borulnunk, mert te nem vagy, tulajdonképpen nem vagy egy közülünk, hanem sokkal több vagy nálunk, és mégis azonosítottad magad velünk. Köszönjük néked, hogy így lettél a mi megváltónk. Így lettél híd közöttünk és az Isten között. Hogy benned magadban kapcsoltad össze először a teremtőt a teremtményekkel. Köszönjük néked, hogy te hozzád jöhetünk, hogy benned bízhatunk, mert te összebékítettél minket, és összebékítesz minket a teremtőnkkel, a mindenség Istenével. Jézusunk, segítsél bennünket, hogy tudjunk téged magasztalni, tudjunk áldani téged minden napon. Segíts bennünket, hogy tudjunk a te különlegességedben vállalni téged. Segíts, hogy akármit is mond a világ, akármit is mondanak hitetlen teológusok, vagy a hitetlen szomszédok, mi tudjunk ott állni melletted, és vállalni téged Isten emberségedben. Kettős természetedben, szűztől született mi voltodban. Segíts, hogy tegyünk rólad vallomást, és segíts, hogy egyre inkább szeressünk téged. Egyre odaadóban, egyre forróbban, bízzunk te benned. Köszönjük néked, hogy ma is az evangélium dicsőségéről hallhattunk, és láttuk, hogy ez egy olyan üzenet, amelyben te ott vagy, és ettől olyan súlyos lesz ez, olyan dicsőséges lesz ez az üzenet, olyan fenségessé válik. Kérünk téged, hogy te beszélj velünk még tovább majd, és te add, hogy az evangélium, az örömüzenet szívünkbe vésődjön, belénk maródjon, úgy, hogy ne tudjuk többet elfelejteni, hanem legyen a legfontosabb hír, a legfontosabb üzenet a számunkra. Kérünk téged, hogy áld meg adventi ünnepkörünket, segíts vasárnapról vasárnapra, de hétköznapról hétköznapra is, hogy rá tudjunk figyelni, hogy téged tudjunk örömmel magasztalni. Segíts bennünket, hogy körülötted forogjon az ünnep, ne körülöttünk, ne az anyagiak körül, ne emberek körül, hanem körülötted Jézusunk. Köszönjük néked, hogy ma is így közöttünk voltál. Köszönjük, hogy téged ünnepelhettünk, és téged ünnepelhetünk. Légy áldott, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. A hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a testvéreknek, hogy amint jeleztük, mai napon presbiter választásra kerül sor. Megtettük a szükséges törvény által előírt dolgokat, és most már csak ez van előttünk. A választási bizottság kint van az előtérben, ott ülnek egy asztalnál majd. Tőlük lehet átvenni a szavazólapokat, lepecsételt szavazólapokat aláírás ellenében, és utána, miután kitöltötték a testvérek, vissza lehet dobni a szavazólapot a kis dobozkába, urnába. Két dolgot szeretnék mondani, tehát akik kitöltik ezt a papírt, arra figyeljenek, hogy a dr. Pauk János gondnokunk volt eddig, most is úgy van, hogy ő presbiter és gondnok. Aki azt akarja, hogy ő legyen a gondnok, presbiternek is jelölje. Tehát mind kettő kis jelet kell oda tenni a neve mellé, aki azt akarja, hogy gondnok is legyen, meg presbiter is. Mindenképpen. Aki csak azt akarja presbiter, az csak a presbitert. De aki azt akarja, hogy gondnok is legyen, az a presbitert is, meg a gondnokot is kell. Mind a kettőt kell jelölje. A másik dolog pedig, testvérek, hogy legalább három hely maradjon szabadon. Tehát azt annál több, mert 12 presbiter van, a többiek pótpresbiterek lesznek. Tehát legalább három üres hely maradjon. Nem kell mindenkit bejelölni, csak akit jónak látnak a testvérek. De három hely maradjon üres. Tehát most, amikor istentiszteletünknek vége van, akkor akik gyülekezetünk szavazó tagjai, rajta vannak a választói névjegyzéken, akkor menjenek oda és éljenek a választás jogával és lehetőségével. Hirdetem a testvéreknek azután, hogy ma este 18 órától adventi orgonakoncertünk lesz. Király Csaba orgonaművész úr érkezik Pécsről közénk. Ő nevezetes ember és jó művész, és nagy örömmel jön ide közénk egy adventi koncertet adni, egy adventi orgona művekből állított össze programot. Aki csak tud, kérem, hogy jöjjenek a testvérek, és csöndesítsük el a lelkünket egy kis adventi orgona zenével az Úr előtt. Tehát ma este 18 órától itt a templomunkban lesz ez az alkalom. Hirdetem még a testvéreknek, hogy a jövő héten a szokott időben megtartjuk a gyülekezeti alkalmainkat. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit az alkalmainkra. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora.